A Líra könyv bemutatja a 24.hu könyves podcastjét, a Buksót. Ez itt a Buksó, olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én Nyári Krisztián vagyok. A Buksó 78. epizódjában a könyv készítésről és annak szabályairól lesz szó, olyan szabályokról is, amelyet vendégem dr. Szemere Gabriella könyvkiadó fog elmesélni, hogyan lesz egy nemzetközi bestsellerből Magyarországon siker, vagy éppen bukás, illetve azokról a szabályokról is, amelyeket az állam támaszt, és azokat az új jogszabályokat is megpróbáljuk megvilágítani, amelyeket az elmúlt hetekben ismertünk meg, jó részt a sajtóból. Az epizód végén pedig 10 olyan regényt ajánlok, amelyeket Európa írók adtak, és nemrégiben fordították le őket magyarra, és már a kezünkbe is vehetjük őket. 100 év magány. Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. Az elmúlt hetekben számos hír jelent meg arról, hogy új jogszabályok vannak készülőben, amelyek meg fogják határozni a könyves világ működését is. 3 ilyen jogszabályról tudunk, az úgynevezett árkötöttségi törvényről, a kulturális törvényről, illetve a csomagküldésre is kiterjesztett fólia törvényről. Akkor nézzük ezeket szépen sorjában. Egy törvénytervezet szerint a kormány tilalmat vezetne be a könyvek árkedvezményére, aminek értelmében csupán 10%-os kedvezmény lenne adható egyes friss kiadványokra. A törvény javaslat a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól érkezett, és már a parlamenti döntéshozók elé került, hiszen bár a kormány adott lehetőséget szakmai észrevételekre, az erre megszabott időkeret igen rövid volt, ráadásul véletlenül egybeesett a húsvéti szünettel. Ha elfogadják, szeptembertől életbe is léphet. Gál Katalin, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése, a MEKEKE elnöke, tiltakozott az eljárás ellen. Ahogy nyilatkozott, döbbenten olvastam a könyvek árkötöttségéről szóló törvényjavaslat anyagát, amelyet úgy bocsátottak társadalmi vitára, hogy az érintetteknek 4 munkanap a húsvéti nagy hét áll rendelkezésére, az észrevételeik megtételére. Történik ez úgy, hogy a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése nem kapta meg a hivatalos tervezetet, és erről a lépésről sem tájékoztatott bennünket senki, mondja tehát az egyesülés elnöke. Gál Katalin arra kérte a Kulturális és Innovációs Minisztériumot, hogy a 140 céget magába foglaló egyesülés tagszervezeteivel egyeztetve hagytassanak ők is javaslatokat, mivel a törvénytervezetet ennek ellenére benyújtották, most abban bíznak, hogy a parlamenti törvényalkotói folyamat során még tudnak módosítást elérni. Nem önmagában az árkötöttség ellen tiltakozik ugyanis a könyvszakma, sőt, az eredeti javaslat is tőlük érkezett. Jelen esetben az a probléma, hogy nem mindegy, hogy a kereskedő vagy a kiadó hány százalék kedvezményt adhat az új könyvekre. A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése 13 évvel ezelőtt már megfogalmazott egy törvényjavaslatot a könyvek árkötöttségéről, amelynek általános indoklásában hosszan sorolják, miért javasolják ezt akár a szerzők, akár a kisebb kiadók védelmében. Az alapvetően német mintájú jogszabályt a magyar könyvszakma annak ellenére támogatja és képviseli kompromisszumként, hogy a kis és nagy szereplők, valamint a kiadók és a kereskedők érdekei nem feltétlenül azonosak. Az Európai Unió országaiban fixárként ismert kötött könyvárrendszer a tagországok döntő többségében a parlament által elfogadott törvény alapján működik, a könyvek kötött ára a német nyelvterületen és elsősorban Németországban tekintett vissza a legrégebbi múltra. Németországban 1887 óta alkalmazzák, 2002-ig jogszabályi háttér nélkül, könyvpiaci szereplők egymás közötti megállapodásával, azóta pedig törvényben. Európa több országában ezt a 2002-es német törvény tekintik mintának, mert a szakmai megítélés szerint a német törvény az egyik legprecízebb, amely évszázados kiérlelt gyakorlat tapasztalat. Rögzíti. A MEKEKE 2013-as törvénytervezete szerint a kötött könyvárak törvényi szabályozása mellett fontos érvek szólnak. A könyvek ugyanis nem csupán gazdasági, hanem egyúttal és mindenek előtt kulturális termékek, amelyek szellemi értékeket és tartalmakat közvetítenek. Minél szélesebb körű elterjesztésük, megismertetésük döntő módon befolyásolja az egész társadalom kulturális arculatát, vagy éppen az oktatás hatékonyságát. A javaslat szerint a kötött árak rendszere gátatvet annak, hogy a nagy tőkerővel működő kereskedelmi láncok és hipermarketek kiszivattyúzzák a gyorsan fogyó sikerkönyveket a kisebb könyvesboltokból, és ezzel ellehetetlenítsék a minőségi könyveket forgalmazó, de az árversenyben helytállni kevésbé tudó kereskedőket. Akkor, már hogy 2013-ban a kisebb és nagyobb piaci szereplők véleményének figyelembevételével 15%-ban határozták meg az új könyvekre adható legnagyobb árkedvezmény mértékét. Az állam akkor elutasította elutasította a kezdeményezést. 2014-ben a könyvszakma több képviselője törvény nélkül is megpróbált egy hasonló rendszert kialakítani, de az önszabályozást a versenyhivatal versenykorlátozó megállapodásnak tekintette, és alaposan megbüntette az érintett könyvkereskedőket. Az állam egy évtizedig erre hivatkozva nem akart árkötöttségi törvényt, amit végül most egyeztetés nélkül a könyvpiac szereplőit meglepve mégiscsak benyújtottak. A törvénytervezet meghatározza azt is, hogy mi a könyv, aki nem tudnának, elmondom, három nyomdai ív terjedelmet meghaladó, ISBN számmal ellátott, nem periódikusan megjelenő, nyomdatechnikai eljárással sokszorosított, papíralapú és szabad szemmel olvasható szöveget, illetve illusztrációt tartalmazó kiadvány, emellett könyvnek minősülnek a kartográfiai termékek, a kották, de azért a hangos könyvek és az e-könyvek is. A kormány javaslata 10%-ban szabja meg az adható kedvezmény mértékét. Indoklásuk szerint a kötött árak érvényesítése biztosítja a könyvkínálat sokszínűségét, azon minőségi könyvek kiadását, amelyek különösen olyan kis nyelvi piacon, mint a magyar, kevés példányban jelenhetnek meg. A könyvpiac szereplői közül többen viszont úgy látják, hogy a tervezet egyáltalán nem szolgálja a kis kiadók és azok könyvesboltjainak, webshopjainak védelmét, mert a piac 10 év alatt alaposan átalakult. A vásárlók többsége véletlen a legismertebb könyvesboltokban és online értékesítőktől szerzi majd be a kisebb kiadók könyveit is, hogyha azokat mindenütt ugyanannyiért kapja meg. Nem lenne érdemes a kis kiadók oldalait böngészni, ha ugyanazt a könyvet a legismertebb online könyvértékesítési oldalakon is megvehetik ugyanannyiért, így a kisebb kiadók attól tartanak, hogy online boltjaik forgalma jelentősen visszaeshet, és különösen azok kerülnének nehéz helyzetbe, amelyek bevételének többsége az online értékesítésből származik, és ilyen egyre több van. Az elmúlt években így alakult a piac. Ráadásul, hogyha könyveiket egy másik kereskedő oldalán keresztül veszik meg, azok árából a nagy kereskedelmi árrés is lejön, így ezzel is csökken a hasznuk. A MEKEKE 140 tagszervezete a magyar könyvkiadás könyvtermésének mintegy 92%-át állítja elő és forgalmazza. A szervezet most kérdőívet küldött minden tagjának, és megpróbálja utólag rávenni a jogalkotókat, hogy egy kompromisszumos szinten állítsák be a kedvezményt, és más pontokon is módosítsanak. Például a szerzők ne csak egy hónapig vehessenek kedvezménnyel a saját könyveikből, és hogy a külföldi terjesztők ne kerüljenek versenyelőnybe a magyar korlátozások miatt. Érinti a könyvszakmát a készülő új átfogó kulturális törvény tervezete is, amely alapján, hogyha így fogadják el, totális központosítás és egységesítés jöhet a kulturális életben, például a vármegyei hatókorú városi színházak, a Nemzeti Színház, a zenekarok, a Nemzeti Filharmonikusok, az alkotó művészek, a Petőfi Kulturális Ügynökség, a könyvtárak pedig az Országos Széchenyi Könyvtár irányítása alá kerülhetnek. Ez nem csupán szakmai vagy módszertani együttműködést jelent, a szervezeteknek a szakmai tevékenység dokumentumait, az éves beszámolót, a munka és szolgáltatási tervet is el kell küldeniük jóváhagyásra annak az intézménynek, amely alá tartoznak majd. A különböző ágazatok leírása kor a közművelődési terület kapta a legnagyobb terjedelmet, és magában a törvényjavaslatban is ez kap kiemelt szerepet. Az előterjesztés alapján a 3000 fő alatti településeken, tehát nagyjából a falvakban egységes közösségi tér láthatja majd el a közművelődési és a könyvtári, de akár a muzeális és művészeti feladatokat is, az 5000 fő feletti településeken pedig egyfajta közösségi központ jön majd létre. A könyvszakmát leginkább az érinti ebből, hogy létrejön a Nemzeti Könyvkultúra Kuratórium, amely a miniszter könyvszakmai tanácsadó testülete lesz, és az Országos Széchenyi Könyvtár szervezeti egységeként működik majd. És ahogy a tervezet fogalmaz, a jövőben ez a szervezet dönthetné el, hogy az 5000 fő alatti települések közösségi tereiben milyen úgynevezett minőségi értékalapú kiadványok kerülnek a polcokra. A cél, hogy egységes értékelve működő települési könyvellátást hozzanak létre. Hát eddig ugye úgy működött, hogy a könyvtárak az olvasók igényei alapján szabadon rendeltek új könyveket a közbeszerzésen kiválasztott könyvkereskedőktől. A debreceni könyvtár például nemrégiben a kölcsönzői felületébe integrálta a webáruházak kínálatát is, hogyha az olvasó valami olyat keres, ami nincs meg a könyvtárban, akkor a könyvtár automatikusan megrendeli neki. Ennek lenne vége a tervezet szerint, hiszen mostantól egy minisztériumi tisztviselő vagy bizottság döntene arról, mit is olvassanak a kis településeken. Ezt a tervezetet még nem nyújtották be, a hírek szerint kormánypárti politikusok egy része is kritikusan áll hozzá, és végezetül még egy jogszabály, az Igazságügyi Minisztérium napokban közzétett jogszabálytervezete szerint változik a gyermekvédelmének nevezett törvény végrehajtási rendelete, eszerint a jövőben speciális tájékoztatást kell közzétennie a csomagküldő kereskedőknek az olyan gyermekeknek szóló termékek kapcsán, amelyek... idézet szerint meghatározó eleme a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérésnek, a nem megváltoztatásának vagy a homoszexualitásnak a megjelenítése vagy népszerűsítése, vagy a szexualitás közvetlen, naturális vagy öncélú ábrázolása. Érzékeny tartalom. A jogszabály tervezet szerint mostantól csak ezzel a tájékoztatással lesznek forgalmazhatóak az előbb felsorolt termékek a csomagküldő kereskedelemben, ezt a tájékoztatást pedig jól láthatóan fel kell tüntetni. Szóval, hogy mi is számít érzékeny tartalomnak a könyvek világában, azt majd megkérdezem beszélgető társamtól, dr. Szemere Gabriellától, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének alelnökétől. Könyvemberünk Szemere Gabriella.
Három okból hívtalak. Az egyik az, hogy a Centrál Kiadói Csoport ügyvezető igazgatója voltál, most már múlt időben kell erről beszélni, március 1-ig. Ez a magyar könyvpiac egyik meghatározó szereplője, és mint kiadói szakember szerettem volna veled beszélgetni. Közben némi aktualitások is történtek, te a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnökhelyettese is vagy, és most több jogszabály lebeg a levegőben, ami a magyar könyvpiac jövőjére nézve mindenképpen hatást fog valahogy gyakorolni. Illetve 25 éve jelent meg Magyarországon a Harry Potter, amelynek te nagyon sokáig kiadója voltál. Úgyhogy ez a három aktuális téma már önmagában is elég egy beszélgetéshez, remélem, hogy bele fogunk férni az időkeretbe. Szóval kezdjük veled. Te eredetileg, hogyha jól tudom, akkor jogász vagy.
Igen, én érettségi után nehezen döntöttem el, hogy bölcsészkarra menjek, könyvkiadó legyek, vagy jogász. Végül is rosszul döntöttem, mert a jogi egyetemre mentem. Amikor végeztem, utána egy évig bírtam a jogászkodást, és aztán elmentem üzleti területre dolgozni, de azért mégiscsak megtalált a könyvkiadás a 80-as években. A Novotrade-nél voltam, ami egy nagyon-nagyon innovatív cég volt
akkor. Az első magyar RT volt, így van, jól emlékszem.
Így van. A háború utáni első magyar részvénytársaság volt. Ennek az alapításánál ott voltam Rényi Gáborral. És mi hoztuk be az első asztali számítógépeket Magyarországra. De hát nem volt hozzá semmiféle leírás, vagy hogy mit kell vele csinálni, vagy hogy kell, mit kell csinálni egy számítógéppel, meg hogy kell programozni, ugye még ott programok se voltak hozzá. A lényeg az, hogy elkezdtünk hozzá könyveket kiadni egy Databacker nevű német cégtől. Hát akkor ilyen példányszámok voltak, hogy 15 vagy 20 ezerben nyomjuk az első kiadást. Szóval tényleg fantasztikus volt. Ezek így könyvészetileg még nem voltak valami igényes kiadványok, viszont szépen lassan beletanultunk, és elkezdtünk ismeretterjesztő könyveket is kiadni. És aztán engem a Novotrade, illetve a tulajdonosok más irányba szólítottak, de aztán ebből az úgynevezett Novotrade kiadóból lett később a Park kiadó, ami még ma is létező és nagyon színvonalas
kiadó. Egy kicsit visszaugranék, ugye azt mondtad, hogy két dolog közül döntöttél, hogy jogász legyél-e vagy könyvkiadó. Az, hogy az ember miért akar jogász lenni, azt úgy nagyjából sejtem. De hogy jutott eszedbe, hogy könyvkiadó leszel? Ez nagyon ritkán van úgy, hogy egy kamaszlány azzal ébredt, hogy ő holnap könyvkiadó szeretne lenni.
Nem is teljesen könyvkiadó akartam lenni, nyilván azért ennyire nem volt. Ekkora önbizalmam nem volt, hanem egy könyvkiadóban szerettem volna dolgozni, és még egyetemista voltam, amikor elmentem az akkori Európa könyvkiadó igazgatójához, aki rám szállt egy fél órát, hogy lebeszéljen erről. De aztán valahogy mégiscsak megtalált az engem.
Hogyan jutottál vissza a könyvszakmához?
A jelenlegi Centrál Kiadó jogelődje a Sanoma, ami finn tulajdon volt akkor.
Ami a Vikóból lett Sanoma.
Igen, akkor lett a Vikóból Sanoma, egészen friss volt a Sanoma Magyarországon, és akkor az akkori vezérigazgató helyettes Papp Béla, aki egy amerikás magyar volt egyébként, ő megkeresett, hogy neki az az ötlete, ő is egy ilyen innovatív ember volt, hogy neki az az ötlete, hogy kellene, vannak ezek a lapok, hogy Nők lapja, meg Színes RTV, de nagyon jó lenne ezekhez könyvet csinálni. Itt ül egy csomó újságíró, erősítsük a lapokat könyvkiadással. És akkor 2003-ban így szegődtem ide a céghez, és első évben, év második felében jöttem, ha jól emlékszem, 2 könyvet csináltam.
Azoknak a szerzőknek a könyvei, akik nagyon erősen meghatározták az akkori, meg tulajdonképpen a mai Nők lapjának az arculatát is, hogyha jól emlékszem, Vékúcsár Ildikó, Séfer Erzsébet könyvei voltak ezek, de egészíts ki, hogyha...
Legelső Vekerdi Tamás volt. Vekerdi Tamás volt a legelső, és hát azóta is kiadjuk Vekerdi Tamás könyveit, és valahogy ő lett a nagyon szeret szerettem az összes, vagy szeretem az összes magyar szerzőnket, de Vekerdi Tamás nagyon közel állt a szívemhez.
De ez ugye még mindenképpen egy lapkiadónak a melléktevékenységeként indult, ez valamikor az ezredforduló környékén, hogyha...
2003-ban.
És aztán hogy lett ebből egy meghatározó könyvkiadói csoport most már?
Annyira melléktevékenység volt, hogy az elején a finnek elől titkolni kellett, hogy mi könyveket adunk ki, ezért a könyvkészletet papírként tartottuk nyilván a készletekben, nehogy rájöjjenek, hogy könyvet csináljunk, ugyanis a finn cégnél nem ehhez a részleghez tartozott a könyvkiadás, volt nagy könyvkiadó.
Igen, azt mondom, az egy könyvkiadó is.
Így van, nagy tankönyvkiadó is, akik aztán meg is vették itt a magyar tankönyvkiadó vállalatot, és egy pár évig birtokolták. Szóval előrük titkolni kellett egy darabig, de aztán valahogy találtam más szerzőket, más könyveket, és így senki sem tiltakozott ellene. Azt kell lásd, hogy az elején ez egy ilyen nagyon pici tevékenység volt, ez akkor is már egy nagy cég volt, sok lappal, sok olvasóval, sok példányszámmal, és én így szépen csendben ellavíroztam itt a lapok és főszerkesztők között, sőt, az legelején bent, az irodám, az bent volt a nőklapja szerkesztőségében ültem, másodmagammal egy pici irodában, és hát ott részt vettem kvázi a napi életében a nőklapjának, és akkor elkezdtem más könyveket is csinálni, és minden évben egy kicsit többet, és aztán itt egyszer idejött a holland, azt hiszem, igen, a holland főnök, és megmutattuk neki a könyveket, és nagyon megörült neki. És akkor kiderült, hogy már annyira nem haragszanak, hogyha mi könyveket is adunk ki. És akkor attól kezdve hivatalos lett, hogy nekünk van könyvkiadónk is, és elkezdtünk nagyon sok, elsősorban ismeretterjesztő könyvet kiadni, akkor már fordításokat is jártam Frankfurtba, felvettem embereket, és akkor így szép lassan évről évre növeltük a címek számát.
És aztán ugye Szanomából Centrál lett egy újabb vásárlással, a kiadóból pedig Centrál kiadó, de az elmúlt néhány évben, vagy szűk évtizedben is, hát a kívülálló szemével nézve is nagyon dinamikusan bővült. Alapítottatok néhány évvel ezelőtt gyerekkönyvkiadót, ez a Lampion, de már előtte is voltak gyerekkönyvek, illetve most már lassan 10 éve megvásároltátok az akkor már nagyon sikeres Animus könyvkiadót, tehát ebből a háromból áll, hogyha jól értem, ez a kiadói csoport.
Amikor Varga Zoltán megvásárolta a Centrált, akkor azért már mi egy szemmel látható kiadók voltunk a piacon, és tényleg igényes könyveket csináltunk, és ő nagyon lelkesedett érte. Sőt, elkezdte olvasni a könyveinket, és azt mondta, hogy ő hisz ebben. Azt is mondta nekem, hogy ő hisz ebben, hogy ebből sokkal nagyobbat lehet csinálni, és hogy próbáljunk meg másik kiadót is venni, és növekedjünk, mert szerinte nagyon jó, amit csinálunk, és ő hajlandó ebbe pénzt áldozni, vagy erre pénzt áldozni. Én nagyon jobban voltam az Animus akkori tulajdonosaival, Balázs Istvánnal, és a feleségével, Anikóval, és egy alkalommal Frankfurtban elkezdtünk egy beszélgetést egy pohár bor mellett, és ebből lett az, hogy végül is a Centrál megvette az Animus kiadót. Először 50% tulajdont vásároltunk, együtt dolgoztunk Istvánékkal, mert hogy ők egészen más típusú könyveket adtak ki. Egyrészt ott volt a Harry Potter birodalom, amit azért meg kellett tanulni, szóval ez nem egy,
igen,
nem egy egyszerű dolog.
Igen,
másrészt skandináv krimik volt az erősségük, tehát a skandináv krimikről sem tudtunk semmit, tehát nekünk nagyon fontos volt, hogy ők itt maradtak, és Gábor Anikó is, és István is nagyon sokat segítettek nekünk az első két évben, hogy ebbe a piacba beletanuljunk. Mindenkinek bemutattak, az összes ügynökséggel felvettük a kapcsolatot, és aztán, amikor ők távoztak, mert ugye így volt a megállapodás, hogy egy idő után 100%-os tulajdonosok lettünk, akkor egészen új területeket kezdtünk el magunk is itt a kiadón belül, tehát sokkal több fikciót adtunk ki, most már ismeretterjesztő kiadóban inkább fikciós kiadóba váltunk.
Beszéljünk egy kicsit akkor az Animusnak a specialitásairól, és mielőtt az igazán nagy témával a Harry Potterbe belecsapnánk, egy kicsit erről a skandináv krimi vonalról. De ez egyszer csak megjelent egy 15-20 éve a világ szeme előtt, hogy van egy ilyen, hogy skandináv krimi, tehát megteremtődött ez a kategória, és megjelentek ennek a szupersztárjai, ti ebből Jones Böt adjátok és másokat is. Mi kellett ahhoz, hogy ez megmaradjon? Mert általában ezek a tünemények néhány évig szoktak izgalmasak lenni, aztán az olvasók keresnek újat. És minden országban érdekes még a skandináv krimi, vagy csak nálunk?
Ezt mi is szeretnénk megfejteni most már hosszú évek óta, azzal együtt, hogy úgy érezzük, hogy most már egy kicsit lecsengőben van. Egyrészt, mert nagyon-nagyon jó szerzők vannak, nagyon-nagyon jó skandináv szerzők. szerzők vannak, és ezt valahogy más országok szerzői egyszerűen nem tudták. Talán az ottani, is tudom, azt szoktuk mondani, hogy hát ott a sötétben úgyse lehet semmi más csinálni, csak ilyesmiről fantáziálni, tehát nem tudjuk, hogy igazából nem tudjuk, hogy miért, de a skandináv szerzők nagyon-nagyon jók ebben a műfajban, és hát ők tudatosan építkeznek is, azért itt említetted, Jónes Bütőn ma már egy világsztár, annyira világsztár, hogy egyszer annak is tanulja voltam Frankfurtban, hogy taxira álltunk sorba legalább 100-an, amikor is megjelent Nesbő, és így mindenki előre engedte, hogy hát akkor ő kapja meg az első taxit, szóval ő tényleg egy világsztár most már. De a többiek is, akiket kiadunk, Camilla Läckberg, és nagyon sok női szerző is van, sok olyan szerző van, akik ketten közösen írnak skandináv krimit. Egyszerűen nem igazán tudom, vagy tudjuk megfejteni. Az igaz, hogy különösen kegyetlenek és különösen brutálisak ezek a könyvek, ezt nagyon más országokban így egységesen nem fedeztük föl. Próbálkoztunk egyébként angol száz krimivel is, nem igazán jöttek be. Most indul egy új úgynevezett cozy crime sorozat, ez a könnyed krimi nálunk, vagy indult. Nyilván érezzük, hogy azért a skandináv krimi divat nem fog örökké tartani. De nem
képest már régóta tart.
Régóta tart, igen, hát legalább hát 20 éve, 15-20 éve biztosan, most így nem tudnám pontosan felidézni.
Mert ennek azért az szokott lenni a természete az ilyen sikereknek, mint volt annak idején az orvosi krimik, Robin Cook, hogy hát egy 5-6 év, és aztán és keresnek aztán... más típusokat, zsánereket az olvasók, de ez kitart.
Nagyon kitart, és...
És máshol is, vagy csak nálunk?
Máshol is, mert hát nyilván figyeljük a piacot. Jó, talán Amerikában nem ennyire erős, de sok európai országban nagyon erős a skandináv krimi. Mondom, az is van, hogy ők nagyon tudatosan építkeznek, nagyon jó ügynökségek vannak a például a svédeknél. A Salomonson ügynökség az egyik legnagyobb ügynökség, akikkel mi is dolgozunk. Ők nagyon-nagyon ügyesen építik a szerzőiket. Most azért érezzük, hogy az ügynökségek is kezdtek kicsit más irányba menni, és mi is keresünk új utakat.
Nyilván ennek egy kicsit nekem, ahogy mondjam, az ilyen olvasás pszichológiai része érdekel, amire persze nem fogjuk megtalálni a választ, hogy ezek már-már ilyen horrorszerűen brutális gyilkosságok, és kicsit hasonlítanak a nyomozók is egymásra, mindenki félig meddig kiégett, akár iszákos figura, akivel lehet azonosulni, de lehet tőle idegenkedni is. Tehát, hogy ez mindegyikben megvan, és hogy valamiért mi magyarok ehhez úgy tudunk kapcsolódni.
Vonzódunk, igen. Hát azt szoktunk nevetgélni, amikor a skandináv krimik borítóiról beszélgetünk a kiadóban, vagy próbálunk dönteni. Nagyon érdekes mondatok hangzanak ott el, és szoktunk ezen nevetgélni, hogyha ezt hallanák a kedves olvasók, mikor itt nagyon kevés a vér, jobban tocsogjon. Ott a másik oldalon, ott az a levágott fej, hát az nem annyira durva, tehát hogy tényleg vicces párbeszédek vannak a borítók kapcsán is, de valamiért a magyar olvasó ezt szereti.
Ti adjátok ki, ami kicsit azért eltér ettől a témától, de Harari műveit is Magyarországon, ami hát szintén szupersztár a szerző a maga nemében, de hát azért valami nagyon más. Hogyan szerzel meg például egy ilyen
nemzetközi szupersztárt? Hararit még az Istvánék szerezték, tehát az még az Animusnak volt.
Amikor még ő nem nagyon volt
amikor ismert. Amikor őt még nem ismerték. Egyébként ő is volt nálunk látogatóban, ami tartott a CEU-n egy nagy előadást, ami nagyon-nagyon érdekes, és egy nagyon kellemes embernek ismertük meg. Ő is hát annyira világsztár, hogy a szállodától a CEU-ig is testőrökkel kísértettük, tehát ő aztán már tényleg az egész világon ismert, de egy nagyon kellemes ember, és nagyon-nagyon érdekes beszélgetéseink voltak vele.
Ilyen esetben például, amikor mondjuk egy Harari alapkönyvet, Sapiens vagy hasonlót kiadtok, akkor milyen szoros az együttműködés az eredeti kiadóval? Tehát, hogy beleszólnak például, hogy fordítsák, ki fordítsa, vagy pedig szabad kezetek van?
Nagy könyveknél általában kérnek próbafordítást. A Hararinál már nem, mert mint mondtam, azt az Istvánék választották, és mi már úgy kaptuk. Ők velük nagyon szoros az együttműködés, azért is, mert most már az ő menedzsmentjénél vannak a jogok, nincs már az ügynökséget, kikapcsolták a könyveladásokból, és velük heti szintű levelezés folyik. Most is készül egy új könyv, amiről még azért nem nagyon szeretnék beszélni, de tényleg nagyon szoros kapcsolatot ápolunk velük. Pont a Harari gyerekkönyveknél volt ez a fóliázás.
Erre akartam rákérdezni,
ja, igen. Bocs.
Hogy ugye arra azért mindenki fölkapta a fejét, hogy megjelen megjelent Hararinak két fiataloknak vagy gyerekeknek szóló könyve, amit fóliázva adtatok ki, ami hát nyilván a törvény betűjéből következik, de hát ilyen típusú könyvek azért nem feltétlenül ennek a törvény betű szerinti betartásával szoktak megjelenni.
Ez ugye nagyon érdekes volt, mert hát nyilván velük, nekik is elmondtuk, hogy mi a helyzet Magyarországon, de tudták is, mert ők nagyon-nagyon tájékozottak. Maga Harari is ismerte a magyar szabályokat, és felajánlották, hogy hagyjuk ki ezt a, azt hiszem, összesen 4 oldalt.
Ami ugye, csak a nézők, hallgatók kedvéért, arról szól, hogy van ilyen, hogy homoszexualitás.
Igen, mert hogy ez egy történelemkönyv. És mi azt mondtuk, hogy nem. Mi ezt inkább fölvállaljuk, és nem szeretnénk, és azért ezt nagyon jó néven vették, őszintén szólva. És aztán utána a Harari nyilatkozott is, és
egy videóüzenetet.
Igen, egy videóüzenetet csináltam, amit aztán le is fordítottunk, és közzétettük, hogy mi a véleménye neki erről az egészről, meg hogy ugye ebben hangzik el az is, hogy akkor a Bibliát is be lehetne tiltani, szóval tényleg nagyon, nagyon jó, és nagyon szoros az együttműködésünk velük.
Akkor most elkövetkezünk az Animusnak tehát a legismertebb, legfontosabb szerzőjéhez és márkájához, ez ugye J.K. Rowlingnak a Harry Pottere, ami hát belegondolni is fura, de negyed százada jelent meg Magyarországon. És tudom, hogy akkor még az Animus egy önálló cég volt, és nem te vezetted, de azért egy kicsit beszéljünk a kezdetekről, mert nagyon korán megjelent Magyarországon, még akkor, amikor ez igazából éppen elkezdett elindulni ezen az egészen fantasztikus úton, ahova eljutott. Szóval, hogyha jól emlékszem, vagy jól tudom, akkor szinte véletlenszerű volt, hogy az Animushoz került ez.
Istvánik lánya, ha jól emlékszem, babysitterkedett Londonban, Angliában, és ő hívta fel a szülők figyelmét, akik akkor már könyvkiadók voltak, hogy itt nagy őrület van egy könyvért, és sorba állnak a fiatalok, még éjszaka is a könyves voltak előtt, papa, nézzétek meg ezt a könyvet, és szereztek egy példányt, elolvasták, és olyan nagyon nem tetszett nekik, de hát próbáljuk meg alapon. Megkeresték az ügynökséget, és megkapták a jogokat. Úgy tudom, nem tudom, hogy volt-e egyáltalán más jelentkező.
Ugye ebben az érdekes, hogy Magyarországon is majdnem, hogy olyan véletlenszerűen izgalmasan indult, mint az eredeti angol kiadás, ahol ugye először 500 példányban jelentette meg a kiadó, hosszú-hosszú évek után végre valaki, de ő sem mert nagyon kockáztatni. És hogyha jól olvastam, akkor máshova is elküldték, akkor még ugye nem nagyon volt internet, tehát magát a fizikai könyvet, és hát senki talán kisebb nyitották Magyarországon a többi kiadó, kivéve az Animuszt, akik hát gondoltak bármit is róla, mégiscsak kiadták, és hát nyilvánvalóan ez azóta is egy sikertörténet. 1999 óta jelenik meg folyamatosan, ez azt jelenti, hogy egy generáció minimum ezen nőtt fel, de inkább, hogyha a könyves generációban nézzük, a második, tehát már lehetnek akár hogyha valakinek 10-12 éves korában került először a kezébe, akkor majdnem, hogy vannak már Harry Potter unokák is. De Harry Potter gyerekek, akiknek a szülei is ezen nőttek föl, nagyon, nagyon sokan. Ennek kiadóként a felelősségét azt hogyan kezelitek?
Van kettő kollégánk, akik dedikáltan Harry Potterrel foglalkoznak, nyilván nem csak ezzel, mert azért nem ez a kiadó fő tevékenysége. Az egyik kolléganő, aki már az első, tehát kezdetektől ott volt az Animusnál, ő Kukucska Zsófi, ő a könyvek felelős szerkesztője, és egy másik kollégám, aki a jelenlegi ügyvezető, Marosi Laci, aki az ügynökségekkel, mert ugye itt nem egy ügynökségről van szó, mert ez egy igazi nagy brand, tehát az ügynökségekkel tartja a kapcsolatot, és az egész Harry Potter brandért felel. Nekünk nagyon fontos a Harry Potter, és nagyon sokat kell vele törődni. Ugye az Animusban az Istvánék nagyon-nagyon jól csinálták a Harry Potter kiadásokat, de amikor hozzánk került, és egy ilyen nagy cégbe került a Harry Potter, akkor azt mondta nekünk az ügynökség, hogy hát ők ennek nagyon örülnek, mert azért ennek van egy nagyon erős marketing lába ennek a cégnek, és nagyon-nagyon fontos a Harry Potter brand építése. Ugye tudjuk, hogy Rowling megírta a sorozatot, és azért elég régóta nem írt semmit, ami igazi Harry Potter. Lehet, hogy majd még egyszer ír egy könyvet, de ez csak mi gondoljuk, vagy reméljük, vagy hogy mondjam, ez csak egy ilyen óhaj a részünkről, de hát ezt a igazi világméretű brandet, ezt kezelni kell, ezért jelenleg is három ügynökséggel tartjuk a kapcsolatot, mert mindenféle jogok máshol vannak. Vannak az alapkönyvek, vannak az illusztrációk és az illusztrált könyvek, vannak az egyéb kiadványok, vannak a filmhez kapcsolódó jogok, amik amiknek, mit tudom én, a filmes borítók, vagy olyan képek, amik a filmekből vannak, azoknak a megjelenését a könyveken szabályozza. Ez egy nagyon-nagyon
pont... társas játékok és egyebek.
Igen, de azokkal mi nem fog, tehát azokat mi saját magunk nem adjuk ki. Tehát nagyon-nagyon sokrétű ez, és bonyolult ez az egész, és nagyon sok odafigyelést igényel. Amikor mi átvettük, akkor volt egy látható növekedés a Harry Potter könyvek eladásában, mert nyilván egy ekkora médiacsoport sokkal több marketinget tud beletenni, mint az Animus kiadó, nem rossz kifejezés, hogy kis kiadó, mert nem volt kis kiadó, de hát mégis egy magán kiadó volt. Tehát mi elég sok marketinget és odafigyelést, vagy a 20. évfordulóra például elég nagy rendezvényt szerveztünk, nagyon sokat törődtünk a brenddel. Ennek ellenére van egy folyamatos csökkenés. Most évente körülbelül 100 000 példányt adunk el, ilyen 100 000 körüli példányt a Harry Potter sorozatból, amit nyilván a legelső, az első kötetből adunk el a legtöbbet, tehát az mindig még több, mint 10 000 példányt jelent. De azért ez a 100 000, ez azt jelenti, hogy ez az összes, nem is tudom, legalább 30 féle kiadványunk van, tehát az illusztrált, az ilyen borít, van kemény tábla, van puha tábla, vannak a különféle
exkluzív verziók.
Akkor ugye nem csak maga a sorozat van, hanem a Bogart Bártól, mesétől elkezdve ugye még egy csomó másik kötet, aztán Rowling ugye írt meséket, az Ikabogot, és utána megjelent a Karácsonyi Malac is, tehát hogy ez ugye egy világbrand, magában a könyvkiadásban a legnagyobb brand a világon, ezért ezek a nagy cégek, akik ezzel törődnek, ők akkor is, hogyha egyetlen sort se ér a Rowling, minden évben kitalálnak valamit, mert muszáj ezt az érdeklődést fenntartani. Tehát hiába vannak a kötetek, és jönnek mindig az újabb gyerekek, és megveszik a Harry Pottert, mert tényleg fantasztikus, de azért az érdeklődést valahogy fönt kell tartani. Ugye tavaly kiadtunk egy almanakot karácsony előtt, ami minden, ami Harry Potter, és hát nyilván Rowling egy sort se írt ebben, de mégis a Harry Potter rajongóknak egy ilyen lexikonszerű dolog volt. Most pedig karácsonyra jön egy új könyv, Karácsony a Roxfordban, ez gyakorlatilag Harry első karácsony a Roxfordban, és ugye az első kötetből lévő szövegek, tehát Rowling évek óta ugye nem írt egyetlen új sort sem magához a Harry Potter történethez, de azért az ügynökség, vagy az ügynökségek igyekeznek, ha nem is minden évben, de nagyon gyakran valami újat és újat és újat kihozni belőle, tehát ez a szöveg újra felhasználása részben.
A Harry Potternek ezt a kezdetektől tapasztalató olvasás népszerűsítő kapudrok szerepét, ezt érzitek még, vagy ez már elveszett? Tehát már nem az van, hogy aki elkezd Harry Pottert olvasni, az olvasó is marad.
Ezt mi nem érzékeljük igazán. Azt érzékeljük, hogy van egy nagyon-nagyon erős rajongótábor, akik gyakorlatilag mindent megvesznek.
És ők a gyerekek, vagy a szülők?
Is-is. Tapasztalunk ilyet. Nyilván elsősorban olyan szülőknek a gyerekeinél, akik maguk is, a szülők is Harry Potter rajongók voltak, de a mostani tinédzserek, azok között is van egy nagyon erős rajongótábor, a felnőttek között is van egy nagyon erős rajongótábor, és ami egy egészen új dolog, hogy a Harry Potter ugye nem kisgyerekeknek szól, az első kötetet nem lehet elolvasni egy óvodáskorú gyereknek, ugyanakkor megjelentek a kicsiknek szóló Harry Potterek. Amerikában iszonyú nagy divat van annak, hogy mindenféle kiadványokon...
A horror-szerű részletek nélkül...
Nagyon kedves, nyelven. Nagyon aranyos kis figurák is a Harry Potterről, és ugye a gyerekek nem olvashatják még a szöveget, de mégis a Harry Potter világból ilyen, kicsit ilyen ismeretterjesztő típusú könyvek, úgyhogy mi is fogunk majd egy ilyet csinálni. Már az óvodában is divat a Harry Potter, anélkül, hogy akár a filmet megnézhetnék a gyerekek, akár a könyvet elolvashatnák.
Hát igen, ez inkább egy marketing.
Ez nagyon erős marketing. Kiadás.
Csak egy dolog jutott eszembe, hogy ez is számomra egy újdonság volt, hogy miközben mindenütt a világban az iskolát, ahol játszódik a történet, ugye Hogwartsnak hívják, nálunk egyedül Roxfordnak. Ugye ennek mi az oka?
Van, ami is zseniális fordítónk, Tóth Tamás Boldizsár. Az angolok szerint is ez az egyik legzseniálisabb fordítás a világon.
És igen, mert benne van Oxford.
Igen, és azok a nevek, amiket ő kitalált, ugye a filmben is ugyanezeket a szinkronizáltat, ő fordítja a filmeket is, azokkal mindenki nagyon-nagyon elégedett. Így zárójelben mondanám, hogy van, amikor szellemesebb, mint az eredeti.
Viszont hoztál magaddal egy könyvet, amire úgy tudom, hogy különösen büszke vagy, ez micsoda?
Nem elsősorban a büszkeség miatt hoztam, hanem hogy egy kicsit annak a példázata, hogy azt akarom vele megmutatni, hogy mennyire nehéz egy kiadó élete, milyen nehéz könyveket válogatni. Ez Bonnie Garmus Minden kémia című könyve, ami 2022-ben jelent meg, és mi licitben jó sok pénzért megvásároltunk, mert nagyon hittünk benne, nagyon jó a szöveg, nagyon jó lett a fordítás.
Akkor egy kicsit beszéljük róla, hogy mi van benne.
Ez egy nőről szól, egy kicsit feminista könyv, aki a 60-as években kutató lesz. A 60-as évek Amerikájában nagyon-nagyon nehezen érvényesül, mint kutató. Egy nagyon-nagyon kalandos is a könyv, és nagyon sokat mond el a 60-as évekről, nem csak Amerikában, hanem 60-as évekről is a nők helyzetéről. És ezt a könyvet 2022 óta, most direkt megnéztem, mielőtt idejöttünk, a New York Times legújabb bestseller listáját, a mai napig a New York Times bestseller listáján van. A világon bárhol bemész egy könyvesboltba, ez ott az első polcon van 2022 óta. Megvettük, kiadtuk, 3000 példányban, ha jól emlékszem először, 2022 óta csak Magyarországon nem lehetett eladni.
És mi a megfejtés? Mi lehet ennek az oka?
Utána még...
gyönyörű szép könyv.
Igen, utána még utána néztünk az ügynökségen keresztül is, hogy mi van a többi országban. Azt mondták, hogy még Franciaország az, ahol ilyen gyengén megy, de azt, ami Magyarországon sehol nem tapasztalják, több 10 millió példányban adták el a könyvet. Azért hoztam ezt példaként, hogy ez nem úgy van, hogy vannak a jó könyvek, ami tetszik nekünk, és bestseller listákon van, és akkor megveszük a jogokat, és akkor ez biztos itt is nagyon fog tetszeni. A magyar közönség más, a magyar közönségnek más típusú könyvek kellenek. Nem mindig, mert nagyon sok esetben ugye, ott most pont a Harry Potterről beszéltünk, vagy a Nesbőről, más bestsellerek pedig bejönnek, de ez nem ilyen egyszerű, tehát nem ilyen egyértelmű.
Nagyon jó, hogy egy olyat hoztál bizonyos értelemben példaként, ami nem egy ilyen magátöltetődő siker, hanem tulajdonképpen kiadói szempontból nézve kudarc.
Igen. Igaziból nem adjuk föl, most ez egy új kiadás, amit hoztam, úgynevezett élfestett kötet, aminek az élén rajta van a periódusos rendszer, és a teteje és az alja pedig kék, nagyon-nagyon szép könyv. Szóval nem adjuk föl.
Kicsit tágítsuk a horizontot, és ne csak a saját kiadói tevékenységedről beszéljünk, hanem te a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének a MEKE-ének elnök helyettese is vagy. Most három olyan új jogszabály lehetősége kering a könyvszakma feje fölött, amivel érdemes foglalkozni. Ebből a legmeghatározóbb ez a bizonyos árkötöttségi törvény, ami ugye azért is érdekes, mert részben ezt a könyvszakma viszonylag régóta szeretné, csak ha jól értem, akkor nem úgy szeretné, ahogy most elindult az útján. Tehát ezzel kapcsolatban mi a helyzet?
Nagyon régóta szeretnénk ezt az árkötöttségi törvényt. Pontosan azért, hogy az új könyveket megbecsüljék, és úgy az olvasók, mint a kiadók, és ne lehessen 2-3 hónap után 20-30-40%-okkal leértékelni.
Ugye ez azt jelenti, hogy egy évig legalább nem lehet jelentősen leértékelni egy új könyvet.
Igen. Nekem az a véleményem, hogy nagyon fontos lenne, hogy ez az árkötöttségi törvényt elfogadják, mert az a gyakorlat, ami ma van a kereskedelemben, hogy 3 hónap után a legnagyobb kereskedelmi láncok is 2+1-es akcióban meg 20-30%-os engedménnyel adják a könyveket, az semmiképpen nem tartható hosszú távon, nem tesz jót a szerzőknek, nem tesz jót az új könyveknek. Ráadásul van egy csomó olyan online szájt, akik semmi másból nem élnek, csak abból, hogy megveszik ezeket az új könyveket, és kis mennyiségben is nagyon nagy árengedménnyel adják tovább, tönkretéve ezzel a kiadóknak a webshopjait, és nagyon sokat ártva ezzel a kereskedelemnek is. Most ez rövid távon valószínűleg nem esik majd jól az olvasóknak, akik nem fogják tudni kedvezménnyel megvenni az új könyvet, és a kiadók esetleg visszafogják egy kicsit a kiadandó műveik számát, de ezzel együtt meggyőződésem, hogy hosszú távon az egész könyvpiacnak jót tesz.
Az mennyire számít, hogy mekkora ez az adható engedmény? Mert most, ha jól értem, a vita igazából abból van, hogy itt 10%-ot döntött el a jogalkotó.
Igen, a 10%-nak szerintem semmi értelme, mert nem látszik. Igazából 20% lenne szerintem az ideál. Is. És mindenképpen ki kellene venni a szabályozásból a könyvkiadók saját webshopjait, mert azt végül is ott nagyon fontos lenne, hogy a saját könyveikre azért mégiscsak adhassanak kedvezményt, és például a szerzőknek szóló kedvezményeket, meg még egy csomó apróság,
igen, az is
a tervezetben nincs benne.
Az is benne van a jogszabályban, hogy a szerzőnek egy hónapja lenne, hogy a saját könyvéből kedvezményesen vásároljon.
Jó, hát
én szerzőként tudok, hogy nem olyan egyszerű. Ezek szerint ugye nyilvánvalóan sok mindent szeretne elérni a könyvszak. szakma, ehhez képest benyújtották ezt a törvényt, és azt hiszem, hogy a húsvét volt megadva vitára. Most milyen lehetőségek vannak még?
4 munkanapot kaptunk.
Amiben beleesett a húsvét is.
És aztán úgy nyújtották be a törvénytervezetet, hogy ez már egy egyeztetett tervezet, ami nem fel meg a valóságnak, úgyhogy most igaziból a MEKEK-ében azért lobbizunk, hogy van egy 30 napos határidő, amiben még lehet módosításokat benyújtani, hogy ott elfogadják a mi javaslatainkat, vagy legalábbis annak egy jó részét. De az lenne az igazi, ha az összes javaslatunkat, hiszen a MEKEK-ében évek óta dolgozunk többféle szövegjavaslaton, és ennek a törvénynek a minden sorát is kielemeztük már. Tényleg szakmai szempontból szerintem helyén valók a javaslataink, és ezt nagyon jó lenne, hogyha elfogadnák.
Van azonban egy másik törvény, ami már rég, hát most már lassan régóta, de az évek óta velünk van, ez a fólia törvénynek is nevezett jogszabálycsomag, amit most kiegészítettek azzal, hogy a küldött, tehát a csomagküldés útján vásárolt könyvekre is, amelyekre kiterjed ez a törvény hatálya, és megjelenítik a homoszexualitást, vagy ábrázolják az öncélú szexualitást, és a többi, azokra rá kell írni, hogy érzékeny tartalom. Ezzel kapcsolatban van-e bármi praktikusan elmutat, hogy mit is kell egészen pontosan csinálni? Érted ezt?
Nem. Egészen pontosan nem értem, és most a kereskedelemben is mindannyian tudjuk, meg már nagyon sokan beszéltek róla, hogy mekkora káosz van. E körül van, aki ezt csinálja, van, aki azt csinálja. Én sokkal nagyobb veszélynek találom azt, hogy a kiadók, és magunkat is beleértve, elkezdtek igazodni, vagy elkezdenek igazodni. Amit mondtam az előbb, hogy Harariék felajánlották, hogy vegyük ki azt a pár oldalt, és mi azt mondtuk, hogy nem, hogy amikor eldöntünk egy új könyvet, például mi most ugye említetted a Lampiont, ahol adunk ifjúsági könyveket is. Ma a világban gyakorlatilag nem nagyon van olyan ifjúsági könyvsorozat, amiben ne lennének meleg párok, vagy valami erre utaló. Tehát, hogy egyszerűen a valóságról szólnak a fiataloknak, és hát a valóságban pedig ez van. És magunkon is észrevettük, hogy megjelent 2 kötet ennek a gyerekkönyvnek, de a harmadik kötetben kiderül, hogy apuka egy másik férfival él együtt, és akkor most vajon megcsináljuk-e a harmadik kötetet. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy mi egyébként meglehetősen bátrak vagyunk, mert inkább fóliázunk, de hogy egy ilyen beszélgetés egyáltalán elhangzik egy szerkesztőségben, ez én azt gondolom ennek az egésznek köszönhető. Mert azelőtt nem beszéltünk ilyesmiről.
Én nekem az jutott eszembe, hogy hiszen minden könyv érzékeny tartalom, tehát nyugodtan rá lehet írni mindegyikre, és akkor
igen,
be tudjuk tartani ezt
igen,
a jogszabályt.
Igen,
még egy könyv szakmát érintő ilyen jogszabálytervezetről, talán ez a leghomályosabb és a legbizonytalanabb, kérdeznélek, ez a könyvtári beszerzésekre kapcsolódik, ugye nem titok, hogy a könyvkiadók sok könyvet eladnak relatíve könyvtáraknak is, és ez egyben egy nagyon fontos dolog, mert sok olvasó a könyvtárban értesül arról, hogy milyen könyvek vannak, ott találja meg a kedvenc szerzőjét, és a többi. És minthogyha innentől kezdve legalábbis a kisebb könyvtárakban az állam dönteni el, hogy milyen könyveket lehet vásárolni. Ezzel kapcsolatban van valami hivatalos vélemény?
Nem, nincs semmilyen hivatalos véleményem. Én azt gondolom, hogy ez a cenzúra első lépése is nagyon-nagyon szomorú vagyok miatta. Tehát, hogy ezt én rosszabbnak találom már, mint a fóliázós törvényt. Tehát, hogy ezt még veszélyesebbnek találom. De itt most említetted, hogy ugye a kiskönyvtárokban ugye az is van most már, hogy annyira drágák a könyvek, hogy nagyon sokan nem engedhetik meg maguknak, tehát könyvtárba kell, hogy járjanak, és akkor ez most már azt jelenti, hogy majd megmondják nekik, hogy mit olvassanak.
Top 10. Egy polcnyi jó könyv. 10 új európai regényt fogok ajánlani, márhogy olyat, amelyeknek szerzője európai országból származik és megjelent magyarul a közelmúltban. Gerbrand Bakker, a Borbély fia, hollandul, de Kapperzoon. Fordította Wekerle Szabolcs, és a Jelenkor adta ki. Gerbrand Bakker holland író, és nem csak író, hanem kertész és gazdálkodó is, korábban írt szótára gyerekeknek, meg ifjúsági regény. 2010-ben jelent meg felnőtteknek szóló regénye, a kertészkedést és az írást egyébként rokon foglalkozásnak tekinti. A regény hőse Simon, a fiatal amszterdami fodrász, az apjától örökölt szalomban dolgozik, és nem mutat hajlandóságot arra, hogy kedvesnek tűnjön, sőt, még az árvatáblát sem fordítja meg minden nap. Egyhangú élete egy csapásra megváltozik, amikor egy csoport szellemi fogyatékos gyerek úszás óráin kezd segítkezni, majd egy nap hajvágást kér tőle egy szalmaszőke író, aki történetesen egy fodrászról tervez regényt írni. Rosa Lixom, a folyó, Vejle, fordította Jávorszky Béla, a Magyar Napló adta ki 2024-ben. Rosa Lixom, finn írónő neve nem ismeretlen a hazai olvasó közönség számára, korábban a hatos számú fülke az Ezredesné című regényeivel aratott világsikert, a két könyv magyarul is megjelent, előző regényeért elnyerte a Finlandia díjat, amely a finn könyvszakma legnagyobb elismerése, regényeit hol irodalmi finn nyelven írja, hol pedig az ízes tornióvölgyi tájszólásban. Ez a 2021-es regénye méltán tarthat számot érdeklődésünkre, és bepillantást nyújt a finn történelem egyik számunkra ismeretlen bugyrába. 1944 őszén a finn-szovjet békeszerződésnek megfelelően megkezdődik a lapföldön állomásozó német csapatok kiszorítása. A közeledő harcok elől a polgári lakosságot állataival együtt evakuálják a folyó túloldalára, Svédországba, ahol hatalmas menekülttáborokba helyezik el őket. Róluk szól, az ő életkörülményeikről ez a regény. Daniel Kelman, mozgókép, Lichtspiel, fordította Fodor Zsuzsanna, a Magvető adta ki Magyarországon. A Világ fölmérése című regénye megjelenése óta Daniel Kelman nemzetközileg is az egyik legismertebb német író. Regényének hőse Georg Wilhelm Pabsta, két világháború közötti filmművészet kiemelkedő alakja, az osztrák filmrendező Berlinben is aktív, de Hitler hatalomra kerülésének idején épp Franciaországba menekül, vagy menekülne Hollywoodba. Pabst később visszakényszerül Ausztriába, és bár családjával ellenállni készül a hatalom csábításának, a berlini propagandaminiszter mégis megkísérti ajánlataival. Hatalom és művészet, egyén is közösség viszonya áll Daniel Kelman regényének gyújtópontjában, ma is aktuális tehát. Nicolas Mathieu, Rose Royale és Wagner bíró. Ez ugye két kisregény, franciául Rose Royale és La Retraite du Juge Wagner. Fordította Király Katalin és a Tipotex adta ki. Nicolas Mathieu második regénye hozta meg számára a világhírt, írásai a francia realizmus hagyományán nevelkedtek, de a noir műfaja sem áll tőle távol. Két sötét tónusú kisregény van ebben a kötetben, amelyeket látszólag nem sok minden köt egymással össze, azon kívül, hogy hőseik mindketten revolvert hordanak maguknál. Rose vonzó, mégis magára maradt, a férfiakból kiábrándult nő, aki estéit kedvenc presszójában tölti, s legfeljebb futókalandokat keres. Wagner pedig a terrorelhárítás egykor magasrangúan félreállított vizsgálóbírója, emlékei merengve unatkozza végig egyhangú nyugdíjas napjait, és egy napon mindkettejük élete váratlan fordulatot vesz, el kell olvasni, hogy miért. Caleb Azuma Nelson, Kisvilágok vagy Small Worlds. Pék Zoltán fordította, és a Magvető adta ki. A fiatal brit irodalom egyik legígéretesebb szerzőjének 2023-ban megjelent regényében egy gánai fiú felnövés történetét követhetjük végig Dél-Kelet-Londonban. Miután nem jut be az állított zeneművészeti iskolába, apja javaslatára Stephen elkezd egy üzleti főiskolát a városon kívül, hamar rájön azonban, hogy az üzleti világ nem neki való, ezért visszatér Londonba, és séfnek áll egy étteremben, főzésben megtalálja a szenvedélyét, amközben meg kell küzdenie a sevelet, se nélkület kapcsolatával, apja rosszallásával és egy váratlan családi tragédiával is. Robert D.R. Pascal, a kis hazug, La Petite Menteuse, fordította Gulyás Adrián, a Park kiadó adta ki idén. Pascal Robert Diár politikai újságíróként került a Le Monde-hoz, bírósági tárgyalások százairól tudósított, és ő a lap jogi rovatának vezetője. A Kis hazug című regényét Goncourt-díjra jelölték, eddig 6 nyelvre fordították le. Ez egy lebilincselő tárgyalótermi dráma tulajdonképpen prózában, és arról szól, hogy miért hazudott egy 10 éves áldozat a megerőszakolásáról, és hogy milyen könnyen lesz a hátrányos helyzetűekből bűnbak. A főhős a 15 éves Liza, átlagos kamasz, aki sütkérezik a fiú és a férfiak figyelmében, amikor viselkedése hirtelen megváltozik, tanárai aggódni kezdenek. Végül a lány elmondja, hogy többször is bántalmazták, és a gyanú egy Marco nevű fiatal férfira terelődik, akik néhány hónapig Liza szüleinek házában dolgozott, aztán pedig kiderül, hogy ez igaz-e vagy sem. Maria Navarro Scaranger, Emily Forever. Fordította Domsa Zsófia, és a Magvető adta ki. A 30 éves norvég írónő regényéről van szó, amelynek főhőse Emily 19 éves egy oszlói élelmiszerboltban dolgozik pénztárosként, és gyermeket vár barátjától, a kis stílű drogdélertől, aki egy nap szó nélkül kilép az életéből. Amikor Pablo rendőrségügybe keveredik, a lányt is kihallgatják. Emilyt a saját és a környezete, a főnöke, az anyja, a kihallgatását vezető rendőrnő, vagy épp a különös szomszédja perspektíváiból ismerjük meg. John Kálmán Stefansson, Árkok az esőben, vagy Skurdir Rigningu. Egyed Veronika fordította, és a jelenkor adta ki. Stefansson már az első 96-ban megjelent prózakötetében is Izland nyugati fjordjainak tájaira vezet bennünket. Most is itt járunk, ezekben a lazán összefüggő novella füzérként összekapcsolódó történetsorozatban, ahol a technológia és a csodák határvidékét járjuk be. Errefelé esemény számba megy, hogyha egy horizonton feltűnik egy autó, vagy megérkezik az új bálázógép, a szomszédok távcsövön át figyelik az elszabadult bikát, a magányosan gyászoló gazda a nappal paripává változó trollasszonnyal hál, vagy egy gazda a fjordok csendjének súlya alatt hallani kezdi, hogyan susognak a fenyők, mint a száraz széna, és csikorognak, mikor kettészeli őket a hegycsúcs. És akkor megállunk, és mi is feltesszük a kérdést, van-e szomorúbb, mint az árkok az esőben? Szelahattin Yusuf, Nincs hazatérés, azaz Eve Dönmezsin fordította Pál Laura, és a Napkút adta ki. A török szerző regényének hátterét az 1980-as évek Törökországa a katonai hunta hatalomátvétele utáni félelemmel terhes időszak adja. A hegyi gazdák népe keserves elszántsággal igyekszik kiigazodni az események zűrzavarában. Hallgattak szilaj csordapásztorok néznek farkas szemet a több ezer méteres hegycsúcsok mögött lebukó nappal, írja a főszöveg. A szerző ebben az autofikciós regényében drámai képekben eleveníti fel íróvá válása útján megtett első lépéseit. Leo Vardiashvili, Sűrű erdő szélén, Hard by a Great Forest, fordította Neset Adrien, Athénaum adta ki. Leo Vardiashvili 12 éves korában menekült el Grúziából, és bevándorlóként költözött családjával Londonba, nem anyanyelvén, hanem angolul ír, angol irodalmat tanult a londoni Queen Mary Egyetemen, első könyvét 2024-es év egyik legerőteljesebb debütáló regényének tartja a nemzetközi sajtó, és csak nem 20 nyelven jelenik meg. Szaba még kisgyerek, amikor bátyjával, Szandróval és édesapjával, Iraklival elmenekül a háború elől, amely a volt szovjet köztársaságban, Grúziában dúl, a Csonka család Angliában kap menedéket, 20 évvel később a három férfi még mindig képtelen megbékélni a múlttal, a hátrahagyott helyek és emberek kísértik őket.